Mi adhatja ennek a témának az aktualitását? Fajcsák Gábor.
A téma aktualitását az adja, hogy ma már Magyarországon is óriási vagyonok halmozódtak föl egyes vállalkozók és sikeres magánszemélyek kezében, akik számára egy központi kérdéssé vált ma már az, hogy hogyan tudják ezt a vagyont biztonságban tartani, és a lehető leghatékonyabban tovább örökíteni az utódaik számára.
Vannak olyan országok, amelyek jó példával járhatnak elől? Európának vannak olyan demokráciái, amelyek több száz éves hagyománnyal rendelkeznek. Szűcs Bálint.
Igen, ez pontosan így van, de éppen azon dolgozunk, és úgy látjuk, mind jogi, mind adózási tekintetben, hogy eljön az az idő, amikor Magyarországra lehet majd jó példaként hivatkozni. Egyébként valóban így van, Nyugat-Európában, a tengeren túlon is az alapítványoknak, trustoknak olyan évszázados hagyományai vannak, ami Magyarországon még nincsen meg, viszont azt el lehet mondani, hogy a magyar jogalkotó az elmúlt 10 évben olyan helyzetet teremtett, ami mind jogi szempontból, mind pedig adózási szempontból minden alapot megad ahhoz, hogy ezeket a vagyonkezelési és öröklési, összetett öröklési struktúrákat, amiknek valóban az a célja, hogy generációkon átívelő legyen akár, ezeknek a jogi háttere meg legyen.
Nyilvánvalóan ugye a vagyon az többféle formában létezhet, tehát lehet céges vagyon, lehet ingatlan vagyon, attól függően, hogy milyen vagyonelemről van szó. Különbözőek a lehetőségek is arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet azt bebiztosítani. Hányféle megközelítés lehet? Nyilván nagyon-nagyon sokféle megközelítésről van szó, de milyen csapásirányon érdemes elindulni? Almási Levente.
Vagyonról és a vagyonöröklésről és ennek a kezeléséről beszélünk. Ugye a két irány, hogy a tulajdonosok ezt megpróbálják házon belül utódokon keresztül továbbvinni, vagy külső menedzsmenttel levezényelni ennek az operációnak a továbbvitelét. És persze van a másik irány, a klasszikus, hogy akkor cég eladás, az mondjuk persze fúziós, akvizíciós témakört veszi górcső alá, de az annak a híve vagyunk, hogy inkább házon belül próbálják akár utazokon keresztül ezt továbbvinni, vagy egy menedzsment csapattal. Még ide kapcsolódhatna ilyenkor az, hogy igen, vagyonelemről beszélünk, mik az értékek. Egy kulcsa szokott lenni, hogy érdemes szakértőt felkérni erre, ne házon belül érzelmi felára próbálják ezt a vagyonelemet értékelni, mert itt igazából COVID-a témák halmazza kerülhet elő.
Tehát tulajdonképpen a legelső feladat az a vagyonértékelése?
Természetesen igen, hiszen az a bemeneti input, hogy tudomásra bírjanak, milyen vagyonelemről, milyen értékről beszélünk. Egész cég vagyon azon belül milyen vagyonelemekből áll össze. Nagyjából megvan az az értéktartomány, azt össze lehet vetni, hogy mit gondolnak a tulajdonosok, és mi lehet a valós piaci ár. Itt lehet egy különbség. Ezt azért lehet dolgozni, ez a különbség viszonylag rövid időn belül eltűnjön. Ezt hívjuk ugye felkészítésnek, és ezeknek a lépéseit ezt szintén tudjuk támogatni, hogy a elvárt lépelár az közelítsen a tulajdonosok irányába, amit ők elképzeltek.
Ez lehet a legfontosabb lépés? Tehát az, hogy meghatározzák pontosan, hogy mekkora vagyonról van szó, amely majd az örökség tárgyát képezi? Fajcsák Gábor.
Alapvetően ez az egyik legfontosabb kérdés valóban, de azért a már elhangzottak szerint is nagyon fontos azt is figyelembe venni, hogy az utódok azok akarják-e vagy képesek-e adott esetben egy vállalkozásnak az irányítását továbbvinni, vagy ha a cégértékesítés történne, akkor képesek-e azt a megszerzett pénzvagyont megfelelően befektetni és befektetések formájában tovább kezelni, vagy adott esetben egy menedzsmentre kellene ezt bízni, ugyanis mindegyik kérdés esetén a struktúrát úgy kell kialakítani, hogy alkalmas legyen mind a vagyonbiztonság elérésére, mind arra, hogy a megfelelő irányítással bírjon hatékony, gyors és biztonságos módon, de nem mellesleg olyan kérdésekkel is foglalkozni kell, hogy akár lehet olyan helyzet is, hogy az utódok közül van, aki szeretne dolgozni és benne maradni a vagyon kezelésében, irányításában, valaki pedig teljesen más irányba fordítaná az életét. Itt is nagyon fontos az, hogy mindkét vagy minden fél saját része a vagyonból biztonságban legyen, de nyilván honorálja azt is, aki mondjuk többet tesz bele a családi vagyonnak a megőrzésébe és növelésébe. Tehát ez mind-mind olyan kérdés, ami egy olyan összetett szempontrendszert eredményez, amit egyedileg érdemes átnézni, egyedileg érdemes átgondolni, és a feltett kérdésekre adott válaszoknak megfelelően teljesen a család vagy a vállalkozás életére szabottan kialakítani a végső struktúrát.
Röviden össze lehet foglalni azt, hogy mondjuk melyik az 5 legfontosabb lépés, amelyet meg kell tenni? Tehát, hogyha van egy vagyonnak, bármiféle vagyonnak egy birtokosa, aki szeretné az utódokat is bebiztosítani, meg szeretné óvni ezt a vagyont attól tényleg, hogy bárki elkölthesse az örökösök közül, hogy mi az az 5 lépés, amit neki mindenképpen praktikusan meg kell tennie, függetlenül attól, hogy milyen vagyonról van szó. Szűcs Bálint.
Hát ezt meg lehet 5-nél több és 5-nél kevesebb lépésbe is fogalmazni. Tehát nyilván ilyen, hogy pontos szám nincsen, de így az előzőeket is egy picit összefoglalva meg kell nézni, mi a vagyon. Ez az első lépés. Természetesen ezzel egy szinten van is, semmivel sem hátrébb az, hogy meg kell nézni, hogy kik az örökösök, és az örökösök ezt a vagyont olyan formában, amiben fennáll, ezt tovább tudják-e vinni. Amennyiben tovább tudják vinni, akkor a céget el kell kezdeni igazából minél előbb abba az irányba terelni, hogy az örökös át tudja menni. Nyilván egy utód végig kell, hogy menjen akár a cégen belül, akár kívül egy ranglétrán, és lehet, hogy fogadják a cégen belül a munkavállalók, alkalmazottak, hogyha át akarja venni a cégnek az irányítását. Emellett nagyon fontos lépés, hogyha van olyan utód, aki nem kíván részt venni a cégben, az hogyan vonható bele a cégnek tulajdonosi működtetésébe, milyen területeket, milyen hatáskört lehet és kell neki biztosítani ahhoz, hogy természetesen ne érezze úgy, hogy háttérben van szorítva. Illetve hát egy fontos lépés, ami egy alternatív lépés, hogyha nincsen örökös, akkor mi a teendő? Ilyenkor felmerülhet az, hogy pénzét kell tenni a vállalkozást, tehát értékesíteni kell. Illetve felmerülhet az, amiről szintén röviden szó volt, hogy a munkavállalók is tovább vihetik, tehát egy menedzsmentnek történő átadás is történhet, amiben egy menedzsmentnek egy részesedés szerzése folyhat le, és akár olyan örökösök, akik éppen a saját életüket akar élni, és nem az adott vállalkozást továbbvinni, tulajdonosként mégis tudnak részesülni a továbbműködő vállalkozásnak a nyereségéből is.
Általánosságban mit lehet elmondani, mennyi idő egy ilyen folyamat előkészítése, mikor kell elkezdeni az erről való gondolkodást, Almási Levente?
Ugye már ki lehet találni a kérdésből választ, minél hamarabb, annál jobb. Kicsit közhelyes lehet, de ugye végig gondoljuk ezeket a folyamatokat, akár lebonthatjuk adó, jogi vagy pénzügyi területekre, ez időigényes. Emiatt 1-2 éves előkészítési folyamat is megállja a helyét, és a legjobb cég menedzselési folyamatok, és nem akartam cégeladást mondani, hiszen mehet tovább is a cég örökösök mellett, az több évet vesz igénybe, hiszen a cégépítése nem egy nap alatt történik, hanem ez folyamatos. Minél hamarabb, annál jobb, mert ezek több emberi tényezőket kell figyelembe venni, ezeket le kell tisztázni, hogy Bálint is mondta, örökösökkel, esetleg menedzsmenttel, tulajdonosokkal, alkalmazottokkal, ez mind végig kell venni, ez időigényes, ez több év.
Igen, de mondjuk lehet-e tanácsot adni egy vagyonos embernek, hogy mondjuk bizonyos kora fölött gondoskodjon erről, és most csak úgy hasraütésszerűen mondom, hogy mondjuk 50 fölött vagy 60 fölött kezdjen el erről gondolkodni. Fajcsák Gábor.
Életkorban azt gondolom, hogy nehéz ezt kifejezni. A minél előbb, annál jobb, amit a Levente is elmondott, tanácsot egy kicsit kibővítve, én nem csak az öröklésről és a vagyonát örökítésről vagy generációváltásról beszélnék, hanem a vagyonbiztonságról. Ha ezt helyezi valaki fókuszba, akkor én azt gondolom, hogy elsősorban azt kell megvizsgálni, hogy van-e egy akkora vagyon, összpontosul-e már egy akkora vagyon valakinek a kezébe, hogy érdemes legyen elkezdenie foglalkozni azzal a kérdéssel, hogy függetlenítse a már megtermelt jövedelmeit és a megszerzett vagyonát az élete vagy a vállalkozása egyéb kockázataitól, legyen ez bármilyen természetű is. Tehát pláne a mai világban, amikor a startupok világát éljük, amikor arról gondolkozunk, hogy egy akár 30-as éveiben járó vállalkozó is, akár milliárdos, sőt, hát a külföldi példákat nézünk, dollármilliárdos vagyonokat szedett össze, azok egy olyan összegek, hogy ez egy akkora vagyon, ahol nem azon kell elkezdeni elsőként gondolkozni, hogy én hogy adom át ezt az utódaimnak, hanem azt, hogy egyáltalán megmaradjon. Lehet, hogy még utódai sincsenek valakinek, de akkora vagyona van, hogy érdemes az biztonságban tudnia. Amikor egy vagyonkezelési struktúráról beszélünk, legyen az egy bizalmi vagyonkezelés, vagy egy külföldi trust, vagy egy alapítvány, vagy netán csak egy egyszerű holding struktúra, akkor az egyik legelső szempont és legfontosabb szempont, amit mi is a gyakorlatban a kialakításkor kezelünk, az az, hogy a vagyon a lehető legnagyobb biztonságban legyen, és függetlenítsük azt a működési vagy bármilyen egyéb kockázatokról. Tehát a kicsit hosszú válasz után a rövidebb válaszom az, hogy én inkább a vagyon mértékét vizsgálnám, és nem az életkort, és aztán természetesen, ahogy az ember halad előre az életébe, úgy lesz egyre speciálisabb, vagy egyre specifikusabb konstrukcióra szüksége, ahol a vagyonbiztonságot kibővítheti a vágörökítés kérdésével, a vagyonelem természetével, hogy ezt cégben vagy befektetésekben őrizzen meg, és a többi. Tehát inkább szerintem ezt a megközelítést érdemes elsőként gorcsú alá venni.
Az egyik fontos szempont volt, hogy nem is az örökhagyókora, hanem a vagyon mértéke határozza meg azt, hogy mikor kell elkezdeni az erről való gondolkodást és gondoskodást. Most a műsor második felében azt fogjuk majd áttekinteni, hogy milyen olyan aktualitások vannak, amelyek akár jogi, akár adózási oldalon segíthetik azt, hogy jó megoldások szülessenek. Nézzük akkor mindjárt az első kérdést. Milyen olyan aktualitások vannak, amivel a jogi oldalon meg lehet támasztani azt, hogy jó megoldások szülessenek, Szűcs Bálint?
Hát az első és legfontosabb eszköz, amit én nyilván nem aktualitásnak neveznék, de a tapasztalataik szerint mégis egy tabu téma, az a végrendelet. Nemrégiben volt olyan esetünk, ahol egy cégeladást készítettünk elő, és nem volt idős az értékesítő tulajdonos, az 50-es évei elején járt, és kifejezetten ellenkezett abban a tekintetben, hogy bármilyen végrendeletet tegyen, mert kvázi rossz ómennek vagy babonának tekintette, hogy azt ne tegye. És ezzel kapcsolatban, amikor erről a témáról beszélünk nagyobb közönség előtt, akkor látjuk azt is, amikor feltesszük a kérdést, hogy nem általános az, hogy a végrendelkezésre aktívan is ne csak gondolkozzanak, hanem cselekedjenek is. Ennek is van egy idő, egy kor kérdése, hogy mikor aktuális ez, de éppen a elmúlt két évben, másfél évben lefogy járvány adott sok esetben olyan szomorú választ, hogy erre a kérdésre minél előbb vagy a jó válasz. A végrendeleten kívül az elmúlt 10 évben több olyan jogi instrumentum is hatályba lépett, amit megalkottak, ami jóval összetettebb öröklési struktúrákat tud megvalósítani. Ugye a végrendelettel jellemzően a örökhagyó valakire ráhagyja a vagyonát, és utána kevésbé tud beleszólni. Viszont a új PTK-val hatályba lépett bizalmi vagyonkezelés, vagy éppen a 2019-ben hatályba lépett vagyonkezelő alapítványa már sokkal összetettebben is az öröklésnek az egy időpontjához képest egy hosszabb időszakra is az örökhagyó úgymond belenyúlhat a vagyonának a sorsába, a jövőjébe. Így lehetősége van akár arra is, hogy olyan szabályokat határozzon meg, hogy az örökösök bizonyos feltételek mellett kapják meg azt a vagyont, akár hozzáközheti szakmai előmenetel az egyetemi végzettséghez, és pontosan ezek a lehetőségek adják azt a biztosítékot, hogy egy fiatal örökhagyó abban az esetben, hogyha oda kerül, hogy ez a szomorú esemény bekövetkezik, akkor felkészülten várja a vagyont, és 18 évesen, vagy 20 évesen, vagy éppen olyan korban, amikor még hajlamosabb az ember arra, hogy meggondolatlan legyen, ne használja föl olyan célokra, amit mondjuk a vagyon felhalmozó örökhagyó nem szeretett volna.
Hogyha valaki a bizalmi vagyonkezelést vagy a vagyonkezelő alapítványt választja, akkor tulajdonképpen ezzel azt is edukálja egyfajta módon, hogyha vannak kikötései, tehát mondjuk egyetemi végzettséghez köti a vagyonátvételét, akire majd később szeretné hagyni a vagyonát?
Hát akár ilyen szabályt is lehet tenni egy vagyonkezelésbe, vagy egy vagyonkezelő alapítványba, igen, pontosan, hogy az élet úgy hozza, akkor bizonyos olyan feltételekhez kösse az ember a saját vagyonának az átadását, amit egyébként, hogyha életben lenne egy vállalkozó örökhagyó, akkor is megtenne. Lehet ez nagyon egyedi, tehát minden esetben minden élethelyzet más és mást hozhat, de azért jellemző az, hogy a fizeték átadását bizonyos élethelyzetekhez is fontos időpontokhoz kapcsolják hozzá, és ilyen lehet egy egyetemi végzettség, ilyen lehet egy szakmai gyakorlati idő megszerzése, ilyen lehet egy házasságkötés, és ilyen jellemző időpontokat szabhatnak, hiszen előre kell gondolkozni, de azért fontos az is, hogy ne bonyolítsa túl az örökhagyó rendszert, hogy azért ne nehezítse meg egy egyébként felkészült örökösnek az, hogy azt a vagyon tényleg el tudja kezdeni kezelni, amikor felkészül rá.
Egyébként mennyire lett ez a két jogintézmény felkapott, amióta van erre lehetőség, mennyire gyakori, hogy élnek azzal, hogy ezt a két általunk említett megoldást alkalmazzák?
Mivel nem régi jogintézményekről van szó, a vagyonkező alapítványnak különösen nem régi jogintézmény, ezért lehet azt mondani, hogy ez most kezd kialakulni ennek a gyakorlati alkalmazása, viszont a bizalmi vagyonkezelésnél az elmondható, hogy egyre gyakoribb, hogy egyre azok, akiknek már komoly cégvagyonok vagy magánvagyonok vannak a birtokába és előre gondolkoznak, egyre gyakrabban választják ezt a megoldást. Úgyhogy a bizalmi vagyonkezelése semmiképpen nem lehet azt mondani, hogy ritka, ráadásul még két formája is van lehet üzletszerűen végezni, illetve a családi vagyonoknál jellemzően az úgynevezett nem üzletszerű vagyonkezelési struktúra kerül kialakításra, ahol ráadásul egy gyakorlatilag teljes kontroll alatt maradhat a teljes vagyon, ami azt jelenti, hogy az ember előre gondolkodik, akkor akár évtizedeken keresztül saját maga is tudja ugyanúgy továbbvinni a vagyont, amellett, hogy egy vagyonbiztonság kialakul, és az a rendszer, amit előre elgondolt, az alapján bármilyen váratlan helyzetben megállja a helyét a struktúra, ami egyébként utólag rugalmasan változtatható is. A vagyonkezelő alapítvány az ugye egy 2019-es törvény, egy lényegesen összetettebb rendszert feltételez, ahol azért kuratórium áll rendelkezésre adott esetben, a vagyonvédelmére is külön szabályok vannak, van egy minimum tőke, ami 600 millió forint, tehát ennek tényleg már egy komoly vagyonnál van jelentősége, viszont abban az esetben, különösen abban az esetben, hogyha egy vagyonnak nincsen leszármazói örököse, vagy pedig olyan összetett célokat akar megfogalmazni az alapítvány létrehozója, akár közcélokat, akár hosszú távú tényleges alapítványi célokat, amelyeket végre lehet hajtani, ez a rendszer biztosíthatja.
Az adózásban milyen új eszközök állnak rendelkezésre? Fajcsák Gábor.
Fontos tudni, hogy a Bálint által is említett két viszonylag új megoldás, a bizalmi vagyonkezelés és a vagyonkezelő alapítványok rendszere, az adózásban is eléggé pontosan, precízen leszabályozásra került az elmúlt években. Ehhez én még hozzákapcsolnám, ugye, hogy itt csak a vagyonkezelés jött szóba, de azért egy jóval régebbi és Magyarországon is már igen népszerű és bevett megoldás volt egy normál céges rendszerben holding struktúrát felépíteni a vagyonbiztonsági és adott esetben cégeladási szempontokra. Itt ugye, amivel kibővült a lehetőség a bizalmi vagyonkezeléssel és a vagyonkezelő alapítványokkal, az ugye a vagyonállat örökítésének a plusz szempontja, amit így bele lehetett venni már a tervezések szempontrendszerébe. És ezzel kapcsolatban az adójogszabályok igen kedvezően alakultak Magyarországon, ugyanis a két fő kérdése mindig adózási szempontból a ilyen struktúra átalakításoknak vagy a vagyonátörökítésnek az alapvetően az, hogy mi lesz a végső ideális struktúrában az, amit megvalósítunk, és annak az adózása hogy alakul, illetve az aktuális jelenlegi helyzetből a végső struktúrába átalakítani egy szervezetet, egy rendszert, ott is számos adózási kérdés felmerül, ami nyilván fontos abból a szempontból, hogy egy egyszerű, vagy hát egyáltalán nem egyszerű, de legalábbis nem értékesítéssel, hanem csak a vagyon irányításával és vagyonbiztonsággal kapcsolatos átalakításnak ne legyen egy komoly adóköltsége, ezért nagyon fontos, hogy az átalakítási folyamat is megfelelően tervezett legyen. Most ebben a két kérdésben alapvetően különböző adózás szabályokra kell tekintettel lenni, tehát még egyszer a struktúra kialakításához számtalan egyéb adózási szabályt kellett vizsgálni akkor, amikor egy holding struktúra kialakításába fogunk. Itt az átalakulási szabályok, vagy kiválás, ugye beolvadás, vagy adott esetben olyan speciális az Európai Unió által is már leszabályozott és rendelkezésre bocsátott lehetőségek, mint a kedvezményezett eszközátrázási, kedvezményezett részesedés cseré fogalma, ezek már évtizeden túli múltra tekintenek vissza. Ezeknek a lényege az, hogy az átalakításokat valamilyen adóhalasztással teszik lehetővé. Fontos ezeknek azonban tudni azt, hogy olyan részletszabályai és olyan feltételei vannak, amik komoly kockázatokat jelenthetnek, ha valaki nem megfelelően gondolja végig és alakítja át a struktúráját. Ehhez képest a két újonnan bevezetett vagyonkezelési lehetőség egy sokkal egyszerűbb megoldást tesz lehetővé, mivel gyakorlatilag a vagyonrendelése, ugye az alapítvány vagy egy bizalmi vagyonkezelő részére az alapvetően adómentes, tehát itt már egy egyszerűbb, gyorsabb, hatékonyabb és kockázatmentesebb módon meg lehet tenni a struktúra átalakítását. Érdemes egyébként megnézni és utána járni, mert tényleg Magyarország ebből a szempontból kiemelten jó szabályozást vezetett be.
Ezeket az említett eszközöket cégértékelésnél, cégeladásnál miként lehet alkalmazni? Almási Levente.
Ahogy az elmondottakból lehetett hallani, ez elég komplex, és ez inkább a cég eladás előtti időszakra a felkészítésre vonatkozik, és ebben már átkövetkezik, tényleg egy hosszú távú folyamat ez. Cég értékesítés vagy cég eladás az úgy kapcsolódik, hogyha egy stabil, jól átgondolt jogi adóstruktúra áll rendelkezésre a tulajdonosok részéről, az óvatatlanul egy cégérték növelő. Azt nem azt mondom, hogy 1%, 5%, 20% feláll, de növeli a befektetői bizalmat, hogy egy stabil cégstruktúrával, adóstruktúrával áll oda a cég tulajdonos, ha eladásról beszélünk, áttételesen persze hat az értékre is. Tehát a rövid válasz az, hogy egy letisztult cég struktúrában áll oda, mindenféleképpen értéknövelő. Ezt mindig az adott helyzetben kell megnézni, hogy mi az értéke, de összességében mindenféleképpen cégstruktúra kialakítás.